Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a Civil Rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, a délutáni magazint hallják itt a Civil Rádióban, a 117 percet nem csak háttérrádiózóknak. A következő két óra néhány anyagáról fogok szólni mindjárt, de előjáróban azért hadd mondjam el, hogy az embernek vannak ilyen hétköznapi reflexiója, hogy végigjön a városon. Én most például a különböző aluljárókban egy összegyűjtve szinte a legtöbb pártnak az ajánló céduláját gyűjtő kisebb csapatot, asztalokat láttam, szóval nagyon erősen erre a politikai helyzetre, illetve erre a politikai gesztusra készül a magyar politikai közélet. A Hang című felület, amellyel sokszor találkozhattak az elmúlt hónapokban, években, azt írja egy levelében, hogy mi leszünk az iránytű a politikai zajban, és próbálunk majd, miközben próbálnak majd mindent elhitetni velünk, valamilyen módon szükséges, hogy mi tisztánlátásunkat megőrizzük, rávilágítani lehessen a problémákra, és tudjunk kikényszeríteni megoldásokat. Nyilván ezek fontos ambíciók, de hát ez a választás ez sok mindent jelentett. Egy másik esemény, ami a mai és a mostani napokhoz tartozik, a Föld napja van. Ez majd a mai műsorunkban néhány témánál látszik is. Na de hát miről lesz a következő két órában? Első vendégünk a Járókelő című szolgáltató oldal. Ez egy önkormányzati, illetve ez egy civil szervezet által működtetett felület. A mai vendégünk Schmidt Gergő lesz, aki egy új munkatársa a Járókelő szervezetének. A vállalatokkal, közszolgáltatókkal történő együttműködésről fogunk beszélgetni. Aztán a következő egy Rubikon est, ami holnap lesz, Mindszenti állambiztonsági megfigyelése az 56-os forradalom után a témája egy előadásnak, vagy egy kerekasztalnak, Kovács Őrs, a Rubikon Intézet munkatársa, akivel erről beszélgetek. Pénteken maratoni ügyfélfogadást tart az utcajogász a Blaha Lujza téren. Kis Natália ennek az utcajogász szervezetnek a társelnöke, akivel erről a pénteki eseményről fogunk beszélgetni. A következő vendégünk Borbé Mihály lesz, ő jazzista, és egyúttal a Vujicic együttesnek is a tagja, de most egy eseménynek a kurátora lesz. 8 koncert lesz a Jazz Fest Budapest keretében a Fonóban. Erről fogok vele szót váltani, beszélni. Aztán a stúdióba jön személyesen Úr Eszti, egy érdekes eseményről adott hírt az Építész Fórum című internetes folyóira. Díjat kapott egy magyar projekt az Új Európa Bauhaus programban. Nagyon érdekes, a 30 év alatti kategóriában egy kis csoport, akik ezt az anyagot, ezt a projektet elkészítették, tehát Úr Eszti az ő képviseletükbe jön, és hát majd többet is megtudunk erről a kollektív ingatlanfejlesztő programról. A Mi sok színű kertünk, ez a cím annak a kampánynak, amit a Magyar Természetvédők Szövetsége indít, Farkas István, aki erről beszél nekünk. Madárpercek lesz, ahogy ez szokott lenni, Orbán Zoltán, a Magyar Madártan Egyesület szóvivője, akivel beszélgettek, a fülemülék éjszakája közeledik. Vagy éjszakái, mert azt hiszem, hogy több nap is lesz. És az utolsó témánk sport. Tegnap, illetve ma kezdődött, öttusa világkupa zajlik Budapesten, mától egészen vasárnapig. Mizsér Attila, korábbi olimpiai bajnok öttusázó lesz a vendégünk, vele beszélgetünk majd. Ez tehát a következő 2 óra, de mielőtt elbúcsúznék, és még átadnám Andrisnak, a kollégámnak a szót, hogy a zenékről beszéljünk, szokásos módon szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy mindig jó vételt szoktunk kívánni itt a Civil Rádióban, de jó adást is tudunk most kívánni. A Civil Rádiónak is lehet adni a személyi jövedelemadójuk 1%-át. Ezt a felajánlást megtehetik. Ennek a részleteiről tájékozódni tudnak sokfelé, de a mi elérésünk az a Civil Rádiózásért Alapítvány, és ha valaki bennünket szánna kedvezményezetnek, annak elmondok egy adószámot is, ha a honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon keres, akkor rátalál erre. Szóval ez az adószám, ez egy hosszabb szám következik. 180-480-23, kötőjel 1, kötőjel 43. Tehát ez a Civil Rádiózásért Alapítvány adószáma. Erre az 1%-os felajánlásukat a mi részünkre megtehetik. Na tehát ennyit, és akkor a sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester Petik András, akik most a vendégeink, Dudok Dávid ma nem tudott lenni. András, még arról kérdezlek, hogy pár szót mondj, milyen zenék lesznek ebben a 2 órában, miket válogattál?
A zene mindig a hangolat függvénye, legalább gyakran hangolat függvénye, bár nálunk a téma függvénye is szokott lenni, milyen témákhoz kapcsolódunk. Lesz Michael Jackson, Brody János, Tracker Chicks, ilyen country muzsika is, egy francia sanzonos, az Aznavour is be fog lépni a körbe. Hát próbálunk színesnek maradni zenében is.
Így van, köszönöm szépen, akkor 1-2 perc és indulunk. Akkor ezt a járókelős.
114, 115, 116.
117 perc.
Havonta egyszer szoktunk a járókerő szervezetében az aktuális dolgokról beszélgetni, így van ez ma is. Schmidt Gergő a mai vendégünk, szerbusz Gergő, Péterfi Ferenc, mi még azt hiszem sem szóban, sem élőben talán nem találkoztunk.
Szerbusz Ferenc, üdvözlöm a nézőket is, és így van.
Úgy tudom, hogy új munkatársa vagy ott a szervezetnél.
Igen, január vége óta vagyok a járókelőnél.
Mivel foglalkozó, milyen területtel?
Adományszervezés, forrásteremtés, tehát pénzügyi fenntarthatósággal, ahogy igaziból az elmúlt másfél évtizedben is különböző szervezeteknél, és ebbe vágtam, ebben a fába vágtuk közösen a fejszínket a járókelőnél is.
Úgy tudom, hogy vagy azt beszéltük előre a kolléganőddel, hogy a vállalati együttműködésekről beszéljünk, ami ilyen közterület szépítő akciókat jelent, illetve különböző közszolgáltatókkal való együttműködésről. Szóval mi az, amit ez ügyben ajánlani tudsz, vagy el tudsz mondani, amire akár színesítheti, vagy bekapcsolódást kínálhat a hallgatóknak is?
Igen, ugye, hogyha ilyen összképet nézünk, akkor mi leginkább, tehát egyrészt, hogy az önkormányzatokkal működünk együtt a munkán kapcsán, másrészt ugye számítunk a bejelentőkre is, támogatás szempontból, tehát mint az 1% időszak van most, amit kiemelnék, úgyhogy ezt röviden én megemlíteném. Vállalatok szintjén idén kezdtünk ilyen stratégia szintű együttműködéseket kiépíteni. Ugye a mi elvünk az az, hogy mivel mit a városi területek élhetőségek biztonságosabbá és mindenki számára közlekedhetőbbé tétele a mi fő célunk, ezért úgy gondoltuk, hogy hát ezeknek a közterületeknek ugyanúgy a vállalatok és a vállalatok dolgozói is használói részesei. Ezért olyan ajánlatokat alakítottunk ki, amikbe ők is be tudnak kapcsolódni. Egyébként ez a friss ESG, ez a környezeti és társadalmi felelősségvállalási törvény és projektek is ebbe az irányba mutatnak, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy 3 értékajánlatot készítünk a vállalatoknak. Ezek egyike kapcsolódik ilyen jellegű önkéntességgel is összefüggő munkákhoz. Most így példaként a KPMG-t tudnám említeni.
Ez mit jelent a KPMG?
Nem is olyan a vállalat, hát az a rövidítésnek
a
teljes nevét, de ők egy nemzetközi nagy vállalat, és egy közös szemételési akciónk lesz, és akkor ezt ugye a vállalat munkatársaival fogjuk megvalósítani, mint egy csomó nagy vállalatnál náluk is van, ugye az önkéntességre idő kellett szabva, illetve támogatási összeg is szerencsénkre, úgyhogy még aktívan keresik az ilyen vállalatokat, akikkel a közös akciókat valósíthatunk meg a közterületek rendbetétele fejlesztése kapcsán. Itt ebben az adott esetben a cégházának a környezetébe kerestünk olyan helyet, az önkormányzattal együttműködve, ez a 13. kerületi önkormányzat, ahol minél nagyobb hatást tudnak kifejteni azzal, hogy kevésbé rendezett területet kerestünk, ahol a közterület állapotát tudják javítani.
Nyilván egy ilyen környezetnek a külseje vagy a kinézete az valamilyen összképet vagy benyomást az arra járóknak az ottani cégről is ad, tehát nyilván a cégnek a saját arculatához is hozzájárulhat, hogyha rendezett ez a környék, és pláne, hogyha ennek a alakításában, ahogy mondtad, hogy itt önkéntes munkával, talán még, ha jól értettem, a vállalat munkatársai is bekapcsolódnak, meg mások is, tehát, hogy ez egy kicsit a felelősséget okozza, hogy azért a környezetért nem csak elhasználják, hanem használják, tehát hogy védik, vagy felelősek is, legalábbis nekem ez jutott eszembe erről, amit most említettél.
Abszolút, mi pont ezt a felelősségvállalásnak a kiterjesztésében látjuk az egyik kulcsot, tehát hogy az életterünk az nem egyrészt csak az egyén szintjén, mondjuk a munkavállalók szintjén csak a lakásunk, aztán vállalat szintjén, amikor kinyitjuk a a cég székházának kapuját, és akkor belépünk, és akkor kettő között nincs semmi felelősségünk. Szerintünk ez nem igaz. Szerencsére nagyon sok vállalat van, akik szerint szintén nem igaz, és úgy gondoljuk, hogy a kettő közötti területet, tehát az ilyen nagyon személyes életér és a munkahelyeink közötti terület is közös felelősségünk, hogy ezt rendbe tartsuk. Nagy hangsúlyt szeretnék arra fektetni, hogy ez egy több oldalú együttműködés legyen, tehát hogy így megjelenjenek az önkormányzat szempontja, hogy az, ahol akár az önkormányzat, ahol a helyi lakosok segítsége, a támogatásra szorulnak, ugye nyilván a civil szervezeti összefogás, az, hogy a járókelő szakértelme megjelenjen benne, és azok az érdekek, értékek, amiket a vállalat képvisel. Tehát itt például az, ugye a KPMG esetében egy érték, meg egy cél, hogy aktívan részt tudjanak venni a munkavállalók, és ők is nyitottabbá váljanak erre a dologra.
És tudom, hogy a közszolgáltatókkal is van ilyen fajta kooperációtok. Itt a korábbi kertészeti vállalat és több szervezetnek az összefogásából alakult a BKM, tehát hogy mintha ővelek is kezdenétek valamit.
Így van, tehát a BKM-mel ugye azt kell tudni, hogy van a tavaszi nagy takarítás, aminek az FKF-nek a közreműködésével, és akik a BKM-hez tartoznak, megújulnak.
Ezek tehát csak a hallgatóknak mondom, hogy ezek részintézményei ennek a nagy összevont szervezetnek, tehát a Fővárosi Kertészeti Vállalat bekapcsolódott, hogy valamilyen okkal a fővárosi ilyen típusú szervezeteket egy ernyő alá szervezték, és erről van most szó. A betűszavak ezt jelentik?
Igen. Tehát a Budapesti Közművek, ami a nagyobb összefogó szervezésében valószínűleg ez meg, és megújulnak a köztereink, tisztábbá válnak, és ebbe szerintem nagyon helyesen szívesen fogadják civilek, cégek, magánszemélyek csatlakozását is, úgyhogy mi április 28-án fogunk egy Népligetben egy területet megtisztítani, és 10 órakor fogunk a Planetárium épületénél találkozni, úgyhogy egyébként a nézőknek is mondom,
hallgatóknak hogy bárki
nyugodtan csatlakozhat.
Azt nem mondtuk el itt az elején, hogy a járókelő az valójában egy ilyen internetes, telefonos köztéri hiba bejelentés a fő profilja, és hogy különböző városrészekben, illetve a városon kívül, tehát a Budapesten kívül már vidéki városokban is vannak kis szerveződései, és ha valaki észlel valamilyen közterületi hibát, akkor az bejelenthet, és akkor az illetékes megjavítja. Ez, amiről most beszéltünk, ez a dolognak egy kicsit talán a másik oldala, amikor nem csak bejelent valaki, vagy beszól egy ilyen, hanem maga is valahogy kapcsolódik, vagy részt vesz egy területnek a visszaalakításába, újraalakításába, vagy rendezésében.
Igen, és ez nagyon érdekes, amit mondasz is, hogy majd olyan szempontból is, hogy én például személy szerint abban otthon vagyok már több mint 20 éve, hogy önkénteskedni, aktivistáskodni, és hogyha én teszek valamit, és teszünk együtt valamit állampolgárként, akkor az egy változás lehetséges. Nekem egyébként itt a járókelőnél volt egy új tapasztalás az, hogy tehát én is tettem bejelentést, közterületi bejelentést, tettem egyébként az önkormányzat felé javaslatot is, hogy én hogyan oldalám meg a dolgot, hogy akkor már az eredetinél, amit a hibát tapasztaltam, egy zöldebb megoldás valósulja meg, és nekem ez egy ilyen nagyon, hát hogy úgy mondjam, európai választ kaptam, ami nagyon meglepett, hogy mennyire
nyitottak voltak rá,
amit írtam.
Hogy nyitottak voltak rá?
Igen, és hogy mennyire azt is figyelembe vették a javaslatot is, megírták, hogy az általam javasolt ilyen növényes ládák, amik ilyen mégis ilyen elválasztó elemként javasoltam, azok most nem állnak rendelkezésre, kipostáltak belőle, de hogy akkor így várják azt.
Aha, ez egy önkormányzat volt, aki a partnered volt?
Tessék?
Valamelyik önkormányzat volt ez, vagy egy más intézmény, akivel ezt a partneri kapcsolatod, akivel volt?
Ez az önkormányzat volt.
Aha, valamelyik.
És nekem ez egy pozitív élmény volt. Én általában így civilként abban voltam, hogy így oldjuk meg mi állampolgárok ezeket a helyzeteket, és akkor az működik, és egyébként biztos, hogy az önkormányzatoknak és közszolgáltatóknak van elég dolga, de annál kevesebb pénze, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó élmény volt nekem, és szeretném tényleg azt kiemelni, hogy a cégek számára is olyan ajánlatokkal készültünk, amik szerintem a munkatársaik számára és számukra is ilyen élményeket hozhatnak. Tehát, hogy amiket még nem említettem, az egyik az egy ilyen munkai mobilitás program, amit kínálunk a cégeknek, és szeretnénk felmérni az ő munkatársaik szokásait, hogyan járnak munkába. Lehet, hogy valaki egy fenntartható módon is szívesen járna munkába, de mondjuk nincs meg a helyi infrastruktúra. Lehet, hogy egyszerűen az odajutás valamilyen szempontból problémás. Nem lehet lezárni a kerékpárt, nincs bicikliút, de lehet, hogy maga a cég infrastruktúrájában lehet még minimális változás.
Na hát ez érdekes.
És hogy igen, és szeretnénk, hogy arra szeretnénk összekérni a cégeket is, hogy így merjenek tovább gondolkodni annál, hogyha ők mondjuk csinálnak egy bingás zuhanyzót, vagy a bingásnak egy zuhanyzót, vagy egy parkolót, hogy azon túl vannak még lehetőségek. Tehát, hogy igenis higgyenek abba, hogy lehet, hogy a céghez vezető utak is fejleszthetők, meg közterületek is fejleszthetők összefogva velünk, az önkormányzatokkal, a közszolgáltatókkal, tehát hogy egy kicsit szélesebb perspektívában nézhessék ezt.
Gergő, még szerintem fogunk erről beszélni, majd mi rendszeresen szoktuk a két szervezet egymással kontaktálni, és akkor különböző aktuális dolgokról beszélni. Most nagyjából ennyi fért ebbe a kis rövid bejelentkezésbe, folytatjuk tovább a magazint. Nagyon szépen köszönöm, Schmidt Gergő volt a Járókelő című szervezettől a vendégünk, aki új kollega, és gondolom, hogy majd többször találkozunk vele. Szia és minden jót!
Köszönöm a lehetőséget.
Jó munkát kívánok az új munkahelyen!
Köszönöm szépen, hallgatóknak is!
Mindszenty József bíboros a magyar történelemnek, nem csak az egyház történetnek, de a tágabban vett történelemnek is érdekes és fontos szereplője volt. 56-ban a forradalom leverése után a budapesti amerikai nagykövetségre menekült, és nem nagyon látszott, hát ahogy én fiatal gyerekként emlékszem meg, ahogy visszamenőleg olvasgattam erről, nagy esélye, hogy innen ki tud kerülni, de aztán 1971-ben nyugatra került. Őróla, illetve az ő munkásságáról, pontosabban arról, hogy hogyan figyelték meg az állambiztonsági szervek az 56-os forradalom után Mindszenty Józsefet. Erről lesz a közel jövőben Zalaegerszegen a Batthyány Lajos utcában, a Mindszentyneumban, egy kicsit nehezen tudtam kiejteni, de azért lassan megszokja az ember. Ott lesz egy érdekes beszélgetés Kovács Őrs, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, aki ezt vezeti, akik egyébként ezt az eseményt is szervezik. Jó napot kívánok, Péter Fi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Kovács Őrsek, üdvözlöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni erről? Hát egyrészt a helyzetről, amit itt elkezdtem csak pedzeni, és aztán erről a Rubikon estről is, ami tehát Zalaegerszegen lesz.
Igen, ez a Lágerszegen a Mincentineumban holnapi napon 17 óra 30 perces kezdettel két meghívott vendégünk, a téma legkiválóbb hazai szakértőjeként, ugye Balogh Margit professzorasszonya lesz az egyik vendég, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, és hát a Bölcsészetudományi Kutató Központ általános főigazgató helyettese, illetőleg Vörös Géza az Állambiztonsági Levéltárnak az egyik történésze, aki a Mincentivel kapcsolatos megfigyeléseket dolgozta föl munkái során, tehát ő lesz ugye a másik vendég, és a fő fókuszt most arra állítanánk, ugye ebből a nagyon-nagyon hosszú és egyébként rendkívül kacskaringós és izgalmas életútból, hogy hogyan telt tulajdonképpen Mincentinek az amerikai követségen az élete, illetőleg hogyan próbálták meg ott a magyar állambiztonsági szervek, nyilván szovjet támogatással, folyamatosan megfigyelés alatt tartani, róla információkat szerezni, és egyáltalán milyen kép rajzolódik ki Mincentiről ezekből az iratokból, hiszen igen sok iratot, különösen Vörös Géza földolgozott és meg bemutatott már a nagy közönségnek. Tehát azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon érdekes és exkluzív téma lesz. Ugye egy olyan helyszínen, amelyhez Mincenti ugye évtizedeken átkötődött, hiszen zalaegerszegi plébánosként kezdte tulajdonképpen szinte a papi pályáját.
Valahol a Zala megyében, egy faluban, ahol szoktam
én...
lehet látni a faluban is, hogy megemlékeznek rólad többször autóval, úgy elhaladva. Ha jól emlékszem, akkor ugye az volt a helyzet 56-ban, hogy a forradalom kitörése előtt is már börtönben volt Mincenti, őt kiszabadították a forradalmárok, és hát amikor leverték a szovjet csapatok a forradalmat, akkor utána sejthető volt, hogy ő neki nagyon veszélyes ellenét, és akkor menekült az amerikai nagykövetségre.
Így van. Tulajdonképpen ugye Mincentinek 5 nap jutott a szabadlábon, hiszen ahogy ugye ő maga fogalmazott, tulajdonképpen az AVH-s őrségöt ott hagyta, ugye felső petényben a kastélyban, és onnan tudott Mincenti ugye valóban katonai kísérettel Budapestre érkezni, ugye az Úri utcai érseki palotába, és hát november 4-én végül ugye Mincenti úgy döntött, hogy az amerikai követségre fog menekülni. Ezzel tulajdonképpen ugye kivonta magát a magyar állami joghatóság alól, és hát ugye nagyon érdekes, hogy az amerikaiaknál ugye nem volt ilyen, hogy egyébként menedéket adnak úgy diplomáciai menedékjog intézményét, az Egyesült Államok nem ismerte el, nem tekintett ezt a nemzetközi jog részének. Mégis azonban előfordult az, hogy az amerikai diplomácia vagy a konzuli missziók ideiglenes menedéket nyújtottak,
tehát akár humanitárius okokkal,
emberi életek megúvásával magyaráztak, és tulajdonképpen itt is erre került sor, és hiába volt az, hogy a közvélemény ugye, politikai menedékjogot emlegetett, sőt maga Mincenti is így értelmezték tévesen a saját helyzetét. Az amerikai külügyminisztérium ezt nem így, ideiglenes menedéknek nevezte. Tehát ugye ez egy másik jogi terminus technicus, és hát ugye ez az a különbség, amivel ugye az amerikaiak mindig is hivatkoztak a Mincentivel kapcsolatos menedékadásra, tehát hogy ténylegesen ugye ez az ideiglenes menedék volt az, amit ők adtak, és hát ez nagyon fontos volt Mincenti számára, hiszen ki tudja, mi történt volna vele, ha szabadlábon marad, és ugye a szovjetek megszálló erők, illetőleg ugye a visszatérő kádár vezette kommunisták hogyan bántak volna el vele. Tehát ez egy nagyon rendes dolog volt egyébként az amerikaiaktól, és hát gyakorlatilag másfél évtizeden keresztül.
Hát ez nehéz lehetett Mincenti Józsefnek is persze, hogy egy zárt területen élni, nyilván egy viszonylag szűk életterre lehetett. Mennyire volt zaklatva, vagy mennyire kellett vigyáznia, hogy nehogy az állambiztonsági szervek valami módon bajt okozzanak, vagy valamilyen...
A szabadságtéren lévő követségi épület környékét tulajdonképpen folyamatos megfigyelés alatt tartották. Amúgy is, hiszen az Egyesült Államok ebben a kétpólusú világban ugye a másik pólust képviselte, ugye úgymond a legfőbb ellenségnek volt a bázisa. Tehát ez mindent itt függetlenül is megtörtént, hogy amit lehetett, vagy nagyon igyekezett a